Szeretettel köszöntök mindenkit a Hegyi Beszéd napjainknak szóló üzenete című bibliai előadás sorozatunk mai előadásán. A mai témánknak a címe: ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Máté evangéliuma 7. fejezetéből olvasok is el az első 5 verset, és erről az 5 biblia versről fogunk szólni a mai előadás alkalmával. Jézus Krisztus a hegyi beszédet az aggodalmaskodásról szóló szakasz után Jézus talán a legtöbb figyelmet az aggodalmaskodásnak szentelte a hegyi beszédben. Ebben valóban az Isten országát összefoglaló alapelveket tartalmazó beszédében a legnagyobb részt az aggodalmaskodásnak szentelte. És ezek után viszont egy olyan témát érint Jézus, ami itt 5 biblia versben van megfogalmazva, de mondani valójában horderejében hihetetlenül fontos. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ez is az örök életünket közvetlenül érintő tanítása Jézusnak. Így olvasom ezt az 5 verset. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek is. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott ímé a te szemedben gerenda van? Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád fiának szeméből. Néhány bibliavers, mindössze 5 bibliavers, de ki kell, hogy mondjuk azt, hogy nagyon ismertek ezek a gondolatok a Bibliából. Azt hiszem, hogy olyan emberek, akik nem is olvassák a Bibliát, ezt azért hallották, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Vagy ha ezt nem, de akkor legalább azt is, hogy a szálka gerenda hasonlat, ugye? Annyira ismertek ezek a kijelentések a Bibliából, de azt kell, hogy mondjuk, hogy egyiket sem értjük általában. Se az elsőt, hogy mit jelent, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, és azt is kevéssé értjük, hogy mit jelent ez a szálka gerenda hasonlatait Jézusnak. Nézzük meg először az ítélkedésnek a kérdését a Bibliában. Nézzük meg az első 2 verset még egyszer, a következőképpen olvasom. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Mi az, hogy ítélkezés? Amikor ezt halljuk, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, nem az jut nekünk először eszünkbe erről, hogy jaj, senkiről ne alkossunk véleményt, ne kritizáljuk meg, ne mondjunk véleményt az ő cselekedetéről, mert ne tegyük, mert akkor mi is ítéltetünk meg, a szálka és a gerenda hasonlat, ugye, amit majd ezután fogunk részletezni. Az emberben sokszor ilyen gondolat van, amikor ezeket a gondolatokat hallja. De akkor ez valóban azt jelenti, hogy mi nem alkothatunk véleményt egy emberi magatartásról? Nem alkothatok véleményt arról, amit látok egy ember életében, szavaiban, cselekedeteiben? Mert akkor ez már ítélkezés. Nyilván, hogy nem ezt jelenti, mert éppen, hogy a Biblia arra szólít fel bennünket, hogy igenis, hogy mi alkossunk véleményt mindenről. Egy emberi magatartás, bármit látunk magunk körül, értékeljük ki olyan értelemben, hogy ez jó volt, vagy nem volt jó. Helyes vagy nem? Miért? Mert hat ránk a környezetünk. Látunk embereknél magatartásformát, beszédstílust, viselkedést, és hogyha én nem foglalkozom azzal, hogy jó vagy rossz, hanem egyszerűen csak befogadom, figyelem, hat az emberre. Éppen ez, hogy ezt az erkélcsi ítélő képességet az Isten adta az embernek az ő lelke által, hogy különbséget tegyen jó és rossz között. Ha valamiről azt látom, hogy nem jó, helytelen megnyilvánulás, akkor ne engedjem, hogy a szívemet érintse, ne engedjem, hogy befolyása alá kerüljek. Akkor kerüljem el azt, ne cselekedjem. Ha jó, akkor viszont pedig tartsam meg, és én is próbáljam azt követni. Tehát igenis, hogy nekünk véleményt mondani, megkülönböztetni a jót a rossztól, igenis, hogy kell, alapvető feladatunk. De akkor mi az, hogy ítélkezés? Az ítélkezés az nem más, amikor én azonosítok valakit a bűnével. Akkor ítélkezem valaki felett, ha én őről kimondom, hogy ő ilyen vagy olyan ember. Egy példát hadd mondjak, és ezt a példát még egy más vonatkozásban is majd említeni fogom. Például, valakinél azt látom, beszélgettem vele, és utána látom a körülményeket, és azt látom, hogy nem mondott igazat. Akkor én mikor ítélkezem felette? Ha azt mondom neki, hogy te ekkor és ekkor nem mondtál igazat, vagy pedig ha azt mondom neki, hogy te hazug vagy. Melyik az ítélkezés? A második, az, hogy hazug vagy. Amikor én róla mondok ki egy véleményt, elítélem őt, egy bíró is mit csinál? A körülményeket ugye számba veszi, ez történt, az történt, és kimondja, hogy ez bűnös, ez tolvaj, ez rabló, ez gyilkos, ez hazug. Jó, hát a bíróságon ezért nem igen szokták elítélni, kivéve, hogyha ugye hamis tanúbizonyságot tett, vagy hamisan vallott. De gyakorlatilag ez az ítélkezés. Én kimondom róla az emberről a véleményt. Megvan róla a véleményem. Nem arról a cselekedetéről, hogy ezt helytelenül mondta, itt nem mondott igazat, hanem őt magát minősítem. Azonosítom a bűnével, kijelentem, hogy ő hazug, és így könyvelem el magamnak, és így tekintek rá. Ezt jelenti, hogy én ítélkezem a másik ember felett. De menjünk tovább, és itt van az, amit az előbb mondtam, hogy erre a példára még visszatérünk, hogy miért helytelen például az ítélkezés. Három szempontot is meg fogunk említeni, de mindjárt az elsőnél hadd említsem meg azt, hogy mi nem látunk bele a másik ember szívébe. Rajta kaptam egy kimondott hazugságon, nem volt igaz, amit mondott. Én ezt a tényt látom. De nem tudhatom, hogy mi késztette arra azt az embert. Nem helyes, semmiképpen nem helyes, ezzel menteni nem akarom, de nem azonosíthatom őt a bűnével, hogy ő hazug. Lehet, hogy félt. Lehet, hogy rettegett valamitől, nem merte elmondani. Lehet, hogy ezzel a jellemhibájával küszködik, és szeretne szabadulni tőle. Lehet, hogy tényleg a körülmények olyanok voltak, hogy úgy érezte, hogy nincs más megoldás, mint hogy most éppen nem mondjon igazat. Nem láthatok a másik ember szívébe. Azt kimondhatom, azt elmondhatom neki, hogy ez helytelen volt, mert ez az igazságtól eltérő volt, amit mondott. Ez a cselekedete, ez a szava nem volt helyes, de nem mondhatom, hogy te hazug vagy, te ilyen ember vagy, te olyan ember vagy. Igen, ez az ítélkezés. És azért nem ítélkezhetünk, még egyszer hadd mondjam, mert nem látunk bele az emberek szívébe, nem ismerjük a körülményeket, ami valakit valamire indított. Lehet, hogy belesodródott valaki egy rossz dologba, nem is azonosul a szívével, és mégis a kísértés ereje olyan volt, vagy a körülmények olyanok voltak, hogy valamit elkövetett. Nem ítélhetem el a másik embert. Hadd kérdezzem meg, hogy ez kinek a joga egyedül? Isteni, és melyik isteni személynek? Jézusé. János evangéliuma 5. fejezet 22. versében nézzük meg, hogy mit mond az írás. János evangéliuma 5. fejezet 22. versében azt mondja az ige, mert az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Jézus Krisztus fog mindenkit megítélni, ő fogja kimondani végső soron azt, hogy ki az, aki azonosult a bűnével, ki az, aki egyé vált a bűnével, aki nem is akart már megszabadulni a bűnével, ő fogja kimondani, hogy valaki hazug, valaki gyilkos, valaki tolvaj, van, aki parázna, van, aki ez az. Ő fogja a végső szót kimondani. Ő az, aki minden ember felett ki fogja az ítéletet mondani. És ha én ítélkezem a másik ember felett, én elkönyvelem őt ilyennek, olyannak, így tekintek ő rá magára az emberre, akkor én Jézus Krisztusnak a jogkörét bitorlom, az ő helyébe lépek, és tulajdonképpen ezzel óriási bűnt követek el. Na most tegyük fel azt a kérdést, hogy miért Jézus Krisztus az, aki tökéletes bíró és igazságos ítélő? Miért neki adta az atya az ítélkezést? Ugye ő itt élt ezen a földön, átélt minden emberi kísértést, minden emberi nyomorúságban része volt Jézusnak, tökéletesen érti az emberek érzéseit, gondolatait, hiszen egy volt közülünk a szónak ebben az értelmében. Átélte a mi nyomorúságainkat, szenvedéseinket, kísértéseinket. De ugyanakkor nézzük meg, hogy mit mond az ige egy ószövetségi, messiási profécia Jézus Krisztusról, a megszületendő Jézusról, a megváltóról. Így olvasom. Ézsaiás könyve 11. fejezet első versétől. És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál nevekedik. Ugye Isai törzsökéből, ugye Dávidnak az édesapja, tehát Dávid családjából fog majd származni a messiás, a szabadító. És nézzük meg a megszületendő szabadítónak, Jézus Krisztusnak, nézzük meg a jellemét. Akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És most figyeljük, és gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik, igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai lehével megöli a hitetlent. Derekának övedzője az igazság lesz, és veseinek övedzője a hűség. Tehát mit mond róla az írás, mit mond Jézusról? Hogy ő nem a szemeinek látása szerint ítél, és nem a füleinek hallása szerint bíráskodik. Mi valamit csak úgy tudunk megítélni, hogy látunk valamit a szemünkkel, és a fülünkkel hallunk, ennél többre képtelenek vagyunk. De Jézus nem ezt teszi. Ő belelát az emberi szívbe, minden emberi gondolatot jól ért. Jelenések könyve 2. fejezet 23. verse, Jelenések könyve 2. fejezet 23. verse, Jézusról a következőt mondja, egy olyan szép kifejezés, Jelenések könyve 2. fejezet 23. versében Jézus magáról ezt mondja, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója. Én vagyok a vesék és szívek vizsgálója. És Jézus életében, Jézus földi életében ezt olyan sokszor látjuk, hogy valóban ő nem a szemei látása szerint ítélt, és nem a fülei hallása szerint bíráskodott. Gondoljunk végig az evangéliumokon is, gondoljunk történetekre, amikor ez annyira szépen kirajzolódik Jézus életében. Gondoljunk például egy házasságtörő asszonyra. Az emberek megvetették. Sok férje volt, akivel most együtt él, az nem is férje, az emberek megvetették. De Jézus tudta, hogy mi van a szívében. Pontosan tudta, hogy benne mi után való vágy van, a jobb után való vágy, a bűnnel való szakításnak a vágya. Jézus belelátott a szívébe, és beszélgetett ezzel az asszonyra, és igaz megtérése segítette, akit mások elkerültek. Jézus meglátta benne a jobbra való vágyódást. Vagy gondoljunk egy másik történetre, a jobb Latornak a történetére. Egy ember, aki rablásért, gyilkosságért elítélnek, és keresztre feszítik, kifűz az ilyen emberhez valami reményt. Jézus belelátott a szívébe. Nem úgy ítélt, ahogy az emberek ítéltek. Látta, hogy mi van a szívében. És az utolsó pillanatban, de megtérése jutott ez a Lator, Jézus segített neki, mert nem a fülei hallása szerint és a szemei látása szerint ítélt és bíráskodott. Vagy még egy másik példát is szeretnék egész röviden megemlíteni a Szentírásból, és ez a példa Pál apostolnak a története. Pál apostol, akiről olyan sok kijelentést olvasunk a Szentírásban, nézzünk meg mindjárt egy-két biblia verset az Apostolok cselekedete 8., 22. és 26. fejezetében. Apostolok cselekedete 8. fejezet 3. verse azt mondja, hogy Saulus pedig pusztította az anyaszentegyházat. Házról házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva tömlöcbe vetette őket. Utána a 22. fejezetben, Apostolok cselekedete, 22. fejezet 4. versében azt olvassuk, Pál így emlékezik vissza, hogy én ezt a tudományt üldöztem mind halálig, megkötözvén és tömlöcbe vetvén mind férfiakat, mind asszonyokat. A 26. fejezetben szintén Pál apostol a visszaemlékezésében a következőt mondja a 9-től 11-ig terjedő versekben, Én bizonyára elvégeztem magamban, hogy ama názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem, mit meg is cselekedtem Jeruzsálemben, és a szentek közül én sokat börtönbe vetettem, a főpapoktól való felhatalmazás megnyervén, sőt, mikor megölettetének, szavazatommal hozzájárultam, és minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket, káromlásra kényszerítettem, és felettébb dühösködvén ellenük kergettem mind az idegen városokig is. Hadd kérdezzem meg, hogy az akkori keresztények közül, akiket Pál apostol, azaz még akkor Saul így üldözött, kiadott volna 5 forintot, a mai értelemben meg 5 forintot, egy krajcát, kiadott volna Pál apostolnak vagy Saulnak a megtéréséért? Ki gondolta volna, hogy ez az ember, aki így üldöz bennünket, ez az ember nem sokára Jézus Krisztusnak az igaz követője lesz? Amikor Pál megtér, és ugye bevezetik Damaszkuszba, akkor Jézus megszólítja az egyik tanítványt, Ananiást, hogy menjen el Saulhoz. És akkor mit mond ez az Ananiás? Még akkor is tiltakozik, és azt mondja, hogy Uram, hát ehhez az emberhez, hát aki ilyen és ilyen és ilyen és ezt csinál, ehhez menjek. És azt mondja, retélj, mert ő választott edényem nékem, menj el. Igen, az ember így gondolkodik. De Jézus nem így gondolkodik. Belelát az emberi szívbe, és amikor Pállal találkozik, Saul megszólítja az úton Jézus Krisztus, akkor mit mond neki? Elmondja azt, amit az emberek soha nem láttak róla. Elmondja neki, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod, az ösztönöd ellen, a lélek késztetése ellen. Nehéz neked rugódoznod. Igen, ott van benned ez a vágy, a jobb után való vágy. Már-már engedsz a lélek hangjának, de mégis rugódozol ellene. Jézus belelát minden emberi szívbe, és minden emberi gondolatot jól ért. És ezért helytelen, amikor mi ítélkezni próbálunk véleményt alkotni egy emberről, ezt bízzuk Jézusra, az igazságosan ítélőre, aki minden körülményt, minden élethelyzetet, minden emberi érzést tökéletesen jól ért. Őrá bízzuk ezt. De nézzük meg a másik szempontot, hogy miért nem helyes az ítélkezés, miért bűn ez. Azért bűn, mert egy óriási alapelv van a Bibliában. Egy óriási alapelv. És nagyon szeretném, hogyha ezt nagyon megjegyeznénk, és komolyan vennénk az életben, hogy mindaz, amivel a másik embernek ártunk, az bűn. Mindaz, amivel ártok a másik embernek, így is fogalmazhatnám, minden, amivel nem a javát szolgálom a másik embernek, az bűn. Az ítélkezés, vagy vádolás, vagy kárhoztatás, mindegy, minek mondjuk, ez ugyanaz a fogalom, ez valakinek a javára válik, vagy nem? Ezzel segítek valakinek, vagy nem? Ezzel még soha senki senkinek nem tudott segíteni. Az ítélkezésben, a vádaskodásban, a kárhoztatásban nincs szeretet. Nem szeretetből fakad az ilyen lelkület. Márpedig a Biblia azt mondja, hogy ami szeretetből nincs, tehát amiben nincs szeretet, az minden bűn. Azt mondja, azt olvassuk Pál apostol egyik kijelentésében, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ha valamiben nincs szeretet, akkor az eleve bűn. És nem segítek a másik embernek ezzel, nem használok. Gondoljunk bele abba, hogy mennyire meg tud egy embert akadályozni a megváltozásban, a jóban, hogyha állandóan ítélik, vádolják, kárhoztatják. Az lehetetlenség, hogy akkor valaki meg tudjon változni. Ha valaki egy gyerek állandóan csak azt mondja, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, te rossz vagy, egy idő után olyanná is válik, azonosul is vele, mert állandóan ezt hallja, hogy ő ilyen. Igen, ez a vádolás, ez a kárhoztatás, ez senkit nem tud megváltoztatni. Szeretnék valamit kérdezni, hogy vajon honnan származik a vádolás, honnan származik a kárhoztatás, az ítélkezés? Sátántól. Ugye Sátánból indul ki, és nézzünk meg, 3 biblia verset szeretnék megemlíteni, és ezek a biblia versek nagyon elgondolkodható biblia versek. Azt olvassuk Zakariás könyve 3. fejezet 1. versében. Azt olvassuk, hogy azután megmutatta nekem Józsuát a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és Sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. Mit jelent ez a kép? Mi ez a kép? Ott áll Józsua, ugye a főpap, a nép bűnét hordozva az Úr előtt bocsánatért jelenik meg az Úr előtt, ugye ebben a jelképes, ebben a látomásban, És ki van itt ebben a jelenetben? Ott van Jézus Krisztus, ott van Józsua, aki jön szennyes ruhában bűnbocsánatot kérve, és ott van Sátán, aki pedig vádol. Ott van Jézus, aki a bocsánatot akarja adni, aki le is veszi Józsuáról a ruhát, a szennyes ruhát. Ott van Jézus a megoldással, a szeretettel, a javító szándékkal, hogy egy embert segítsen megváltoztatni, és Sátán pedig ott áll, hogy vádoljon. Akinek nem az a célja, hogy az ember megváltozzon, nem az a célja, hogy az ember megjavuljon, hanem hogy az embert még mélyebbre taszítsa a bűnbe. Istent is vádol, mindenkit vádol. Ez Sátán. Ne feledjük el, hogy ha mi vádolunk, ha mi ítélkezünk, ha valakiről megvan a véleményünk, ha valakit azonosítunk a bűnével, akkor ennek a magatartásnak adunk helyet az életünkben, és ez nem felülről jövő magatartás. Jelenések könyve 12. fejezet 10. versében Jézus kereszt áldozatakor a következőt olvassuk, és hallék nagy szózatot az égben, a 10. vers 12-10, és hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondta, most tett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. A mi atyánk fiainak vádolója levettetett. A Római Levél 8. fejezet 33 és 34. verset is olvassuk el. A Római Levél 8. fejezet 33-34. versben olvasunk egy kérdést, azaz kettőt. Így olvasom az elsőt. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Pál apostol fölteszi ezt, kicsoda vádaskodik, kicsoda ítélkezik, kicsoda kárhoztat. És mit mond? Isten az, aki megigazít. Újabb kérdés. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Ott van a kárhoztató, ott van a vádoló, Sátán, aki felbújt embereket, hogy a másik embert vádolja, kárhoztassa, és ezzel szemben ott van Jézus, aki meghalt, aki segíteni akar, aki ki akarja emelni az embert a bűnéből, nem még mélyebbre akarja taszítani, hanem valóban segíteni akar az embernek, hogy az ember ki tudjon jönni a bűnéből. Hogy olvassuk a szeretet himnuszában ezt a szakaszt? Az erre vonatkozó kijelentést. A szeretet mindent hisz, mindent remél. A szeretet segíteni akar az embernek kijönni a bűnéből. Az bizalmat szavaz a másiknak, az nem lenyomni akarja, nem eltiporni akarja, hanem bizalmat akar bele önteni. A megelőlegedett bizalom által, a szeretet által. És csak ez segít. Figyeljük meg, hogy Jézus egész földi életére mi volt jellemző. Ő embereket nem kategorizált. Ő nem határolta el magát az emberektől, mert ők ilyenek, mert ők bűnösök. Figyeljük meg, hogy mit mondtak Jézusról, ez bűnösöket fogad magához. Meg volt a véleményalkotás, ezek bűnösök. Jézusnál ilyen kategóriák nem voltak, mert mindenki bűnös. Jézus ezért a világért jött, az emberekért jött. És ezért vonzódtak hozzá az emberek. Jézus nem ítélte el az embereket. Jézus bizalmat szavazott az embereknek. És ezért vonzódtak hozzá. Szeretnék ezzel kapcsolatban is két példát megemlíteni, az egyik a zákeusi példa. Emlékszünk Zákeusra, egy fő vámszedőre, aki nagyon bűnös ember volt, és amikor hallott Jézusnak a tanításairól, akkor a szívét mélyen megérintette, és felmászott egy eper fügefa fára, mert alacsony termetű ember volt, és fölmászott erre, hogy az arra haladó Jézust meglássa. Jézus pontosan tudta, hogy ott van Zákeus, pontosan ismerte az élettörténetét, és amikor Jézus elmegy, akkor egyszer csak megáll, ugye elmegyott a fa előtt, akkor megáll, fölnéz a fára, és azt mondja, hogy Zákeus, szállj le onnan a fáról, gyere le, mert én majd ma hozzád fogok menni, és veled fogok vacsorázni, a te házadnál leszek. Gondoljunk bele abba, hogy micsoda megtiszteltetés volt ez Zákeusnak, hogy a mester bizalmat szavaz neki, nem elítéli őt, nem kárhoztatja őt, noha biztos, hogy tudja, hogy mennyire bűnös. És mi segített Zákeusnak? Az Isten jósága, Jézus jósága, ami megtérése indította. Egyből mit mondott? A vagyonom felét a szegényeknek adom, valamit patvalkodásra elvettem, négy annyit adok helyébe, jóvá teszem az én bűneimet. Ha Jézus elkezdte volna kárhoztatni, hogy te ott vagy, bizony azért mentél fel, hogy ne is lássál engem, te ilyen vagy, te olyan vagy, megtért volna ez az ember valaha is? Soha. Igen, gondoljuk végig, hogy mi segíteni akarunk valakinek, vagy pedig még mélyebbre akarjuk őt nyomni. És az embernél óriási veszély, hogy úgy gondolom, hogy én igazságot mondok. Hát ő tényleg most hazudott, ő tényleg ilyen volt. De ne feledjük el, amiben nincs szeretet, az nem más, mint rideg ítélkezés, és bírálgatás, és vádaskodás. Vagy nézzünk egy másik példát, János evangélium a 8. fejezetéből. János evangélium a 8. fejezet, a 3-tól terjedő versekben elolvasok egy történetet, amit jól ismerünk, de nem olvassuk eléggé, mert tehát úgy értem, hogy nem olvashatjuk elégszer ezt a történetet, mert annyi tanítás rejlik benne, annyi finomság Jézus részéről, így olvassuk. János evangélium a 8. fejezet 3. versétől. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és a középre állították azt. Mondták néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt a földre. De mikor szorgalmasan kérdezték őt, felegyenesedett, és mondta nékik: aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván írt a földre. Mit írt Jézus a földre? Mit írt itt Jézus a földre? Az ő bűneiket, azokat a bűnöket, amelyeket elkövettek, amelyek nyilván nem voltak mindenki előtt felfedettek, és amikor látták, hogy Jézus ezeket a bűnöket sorba írja ott a porba, akkor azt olvassuk a 9. versben, hogy azok pedig ezt hallván, és a lelkiismeret által vádoltatván, egymás után kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig. És egyedül Jézus maradt, és az asszony a középen állva. És olvassuk ezután: mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, mondta néki: asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott téged? Hol vannak a vádlóid? Az előbb még annyian voltak. Ki kárhoztatott? Hol vannak ezek a vádlók? És mit mondott az asszony? Azt mondja az asszony: senki, uram. Jézus pedig mondta néki: én sem kárhoztatlak téged, eredj el, és többé ne vétkezz el. Jézus nem kárhoztatott, Jézus nem elítélt, hanem segített az embernek, megbocsátotta a bűnét, és ezzel segített kiemelkedni a bűnből, bizalmat szavazott eznek az asszonynak is. Jézus nem hagyta jóvá a bűnt, és nem azt jelenti, hogy mi hunyjunk szemet minden felett, és a rosszat is mondjuk jónak egy álszeretet jegyében. Jézus sem ezt tette. De segített kiemelkedni az embernek, utat mutatott, irgalmával, szeretetével, részvétével. Én sem kárhoztatlak, de eredj el, és többé ne vétkezzél. Ez volt a második pont, amiért helytelen az ítélkezés, mert ugye ezzel nem tudunk segíteni az ítélkezéssel, ezzel csak még mélyebbre tudunk egy embert taszítani. És van egy harmadik szempont is, ami miatt teljességgel helytelen és elítélendő a kárhoztatás, ítélkezés, vádaskodásnak a lelkülete. És ez nem más, mint hogy ezzel az ember, ezzel a magatartással vét a Bibliának az aranyszabálya ellen. Az emberekhez fűződő kapcsolatunknak van egy alapszabálya, amit mindig, mindenkor figyelembe kell venni, és ez így hangzik ugyanebben a fejezetben, Máté evangélium a 7. fejezetében, a 12. versben így olvassuk: amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a próféták. Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is úgy cselekedjétek azokkal. Mi szeretnénk, hogyha bennünket az emberek elítélnének és vádolnának. Mondjuk beleesünk valamibe, valami helytelen dolgot cselekszünk, és abban a pillanatban vádaskodnak, és elítélnek, és azonosítanak a bűnnel. Szeretnénk? Egyikünk se szeretné. Ézsaiás könyve 29. fejezet 21. versének az első része egy olyan érdekes kifejezést mond. Azt mondja, hogy emberekről, hogy akik elítélik az embert egy szóért. Nem tudom, hogy hat rátok ez a kifejezés. Elítélik az embert egy szóért. Az ember ilyen. Az ember ilyen, hogy a másikról könnyen véleményt alkot, könnyen ítélkezik, De szeretném, hogyha velem is így bánnának. Szeretném, hogyha engem is így vennének körül. És Jézus azt mondja, ember, ha te nem szeretnéd, ha nem akarod, hogy veled így bánjon a másik ember, akkor te se tedd, mert ez nem a törvény és a próféták. A törvény és a próféták az a törvény betöltése, ha te magad is úgy cselekszel az emberekkel, ahogy te szeretnéd, hogy veled bánjanak. De menjünk tovább ennél a kérdésnél, és tegyük fel azt, hogy tegyük fel azt a kérdést, hogy miből táplálkozik az ítélkezés lelkülete. Miért ítélkezik az ember olyan könnyen a másik ember felett? Miért vádaskodik? Miért kárhoztat? Milyen lelkületből fakad ez? Mindenek előtt szeretném megemlíteni Jelenések könyve 3. fejezet 17. versét. Jelenések könyve 3. fejezet 17. verse. A Laodíciának szóló üzenet, azaz a nekünk szóló üzenete, a végidő gyülekezetének szóló Jézusi üzenet a következőt mondja, ezt mondja kritikaként megfogalmazva a mi magatartásunkról. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelem. Az ember nem látja önmagát, vakok vagyunk önmagunkkal szemben, magunkat egész jónak képzeljük, nem gondoljuk, hogy igazából milyenek vagyunk, és magunkhoz mérünk mindenkit. Aki nem úgy cselekszik, mint mi, vagy aki valamivel rosszabbul cselekszik, mint mi, akkor elítéljük. Mert azt gondoljuk, hogy mi gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk, semmire nincs szükségünk, tehát jónak tartjuk magunkat, alapvetően jónak tartjuk. És mit mond itt Jézus? Elmondja a diagnózist, hogy ember, nem csak hogy nyomorult, nyavajás, vak, szegény és mezítelen, nyavajás vagy, hanem még vak is vagy, nem látod magad. Nem látod, hogy mindezek a bűnök benned vannak, és azért, mert nem látod magad igazából, ha valaki hasonlókat cselekszik, mint te, azt már észreveszed, mert ugye a vakságunk nagyon érdekes, a sajátunkat nem látjuk, a másikét meglátjuk, magunkhoz mérjük, és abban a pillanatban kész vagyunk az ítélkezéssel, a másik embernek az elítélésével. Tehát ez az egyik oka annak, hogy mi nagyon könnyen ítélkezünk. De van egy másik oka is ennek, és ez nem más, mint a szeretetnek a hiánya. A szeretet hiánya. Ugye az előbb beszéltünk, hogy az ítélkezésben nincs szeretet. A szeretet hiánya vezet az ítélkezéshez. Szeretném, hogyha János első levele 4. fejezetének a 10-11. Versét elolvasnánk. János első levele 4. fejezet 10-11. Verse a következőt mondja. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Ebből a Biblia versből csak ezt a gondolatot szeretném most kiragadni, hogy az az ember, aki felismeri az Isten szeretetét, ami abban nyilvánult meg, hogy ő elküldte Jézust az engesztelő áldozatként az én bűnömért, aki felismeri azt, hogy én bűnös vagyok, és Jézusnak érettem kellett meghalnia, az az ember szeretni fogja az ő testvérét. Azt mondja, hogy szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, akkor nekünk is szeretnünk kell egymást. És én szeretnék most a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvből, amit ugye ajánlunk ehhez a sorozathoz mindenkinek, végigveszi szinte versről versre a Jézus Krisztus hegyi beszédét. Én ebből egy idézetet szeretnék olvasni a 132. oldalról. Aki gyakran tekint fel a Golgotai keresztre, és teljes tudatában van annak, hogy bűnei juttatták a megváltót oda, az nem próbálkozik azzal, hogy bűneit fele barátjáival összehasonlítsa. Nem lép fel a bírói székre, hogy embertársai felett ítélkezzék. Aki a Golgotai kereszt árnyékában halad, lehetetlen, hogy a vádaskodás és az önmagasztalás szellemét ápolja. Igen, ha mi a Golgotai kereszt árnyékában haladunk, ha feltekintünk a keresztre, soha nem fogunk ítélkezni. Ha én ítélkezek egy másik ember felett, akkor azt jelenti, hogy én levettem a tekintetemet a keresztről, Jézusról, és akkor el fogom ítélni, akkor meg lesz a véleményem róla, akkor jobbnak tartom magam őnála. Jézus Krisztus, amikor a lábmosás szertartásában megmosta a tanítványok lábát, hányét mosta meg? Mindegyikét, nem csak Júdásét, aki ugye micsoda dolgokat forgatott a fejében, és már el is árulta Jézust, már megegyezett a főpapokkal, hanem mindegyikét megmosta, mert mindegyiknek szüksége volt a bűneitől való szabadulásra. És Jézus mit mondott? Ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Egymásét mossátok meg mindegyikét, mert mindannyian egyformán bűnösök vagytok. Szükségetek van a bűnből való megszabadulásra. Miért végzetes az ítélkezésnek a lelkülete? Miért szörnyű, hogyha ebben megmaradunk, és ebből nem változunk meg? Olvassuk el még egyszer az alapigét. Jézus azt mondta, hogy ne ítéljetek. Miért? Hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Tehát, ha én ítélkezem, ha én vádaskodom, ha én kárhoztatom a másikat, akkor engem az ítélet el fog marasztalni, mint irgalmatlan és szeretetlen embert. Aki ítél, az az Istentől, az igazságos bírótól fog majd elítéltetni. Nézzük meg a Római Levél 2. fejezetének az első 4 versét, mit mond Pál apostol ezzel kapcsolatban. A Római Levél 2. fejezet első 4 verse a következőt mondja. Annak okáért menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekesznek. Vagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, hogy te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét? Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? Mit mond Pál apostol? Pál apostol azt mondja, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekesznek. Aki nem tanul könyörületet, szeretetet, irgalmat a másik emberrel szemben, az ne várjon az Istentől könyörületet és irgalmat. Ezért mondja, hogy igazság szerint van az Isten ítélete azokon, akik ítélkeznek, vádaskodnak és kárhoztatnak. Még egy Biblia verset hadd olvassak, a Római Levél 14. fejezet 10. versében. Pedig ezt olvassuk. Te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát? Avagy te is miért veted meg a te atyád fiát? Hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszéke elé. Mindnyájunkat az igaz ítélőbíró fog megítélni. Hogy veszed magadnak a bátorságot? Így is mondhatnánk ugye ezt az igét, hogy te megítéled, elítéled a másik embert. És ezek után térjünk a másik 3 Biblia versre ebből a szakaszból, Máté evangélium a 7. fejezetéből, és ezután jön ez a bizonyos szálka és gerenda kérdés. Azt mondja, hogy miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott imé a te szemedben gerenda van? Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád fiának szeméből. Na mit jelent ez a Jézusi kijelentés? Ezt is nagyon gyakran félreértelmezik az emberek, és azt szokták mondani, hogy addig, amíg nem látjuk a magunk gyengeségét és bűnét és hibáját, addig ne szóljunk a másik embernek. Ne tegyük kritika tárgyává a másik embernek a szálkáját, mert a mi szemünkben gerenda van, tehát abban, amiben ő bűnös, abban én még bűnösebb vagyok. Tehát neki szálkája van, de nekem abból ugyanabból gerendám van. Tehát ne szóljunk, mert nekünk is vaj van a fejünkön, mindenkinek van valami vaj a fején, vagy a füle mögött van valami. Ugye ismerik ezeket a kijelentéseket? Ne szóljunk a másik embernek, mert én is megcselekszem a magam rossz cselekedeteit ebben az életben. Hadd kérdezzem meg, hogy ezt jelenti ez az ige, vagy nem. Honnan látjuk, hogy nem ezt jelenti ez az ige? Azért, hogy egészen biztos, hogy nem ezt jelentheti, mert nézzük meg, azt mondja, hogy vesd ki először a te szemedből a gerendát, és akkor viszont gondolj arra, hogy kivesd a másik szeméből a szálkát. Tehát mindenképpen benne van, hogy igen, a szálkát kell segíteni, kipiszkálni a másik ember szeméből, tehát semmiképpen nem azt jelentheti, hogy én ne szóljak a másik embernek semmiért, hanem mindent hagyjak mindenkire, mert én magam is bűnös vagyok. Nem ezt jelenti. Sőt, szeretnék néhány gondolat erejéig kitérni, és majd a végén, majd lezárásként ki fogunk térni erre valamivel részletesebben, hogy az egész isteni ige végig az Ó és Új Szövetségen keresztül arra hívja fel az ember figyelmét, hogy incsen. Hogy segítsen, elnézést, hogy így fogalmazom, de segítsen a szálkát kipiszkálni a másik ember szeméből. Intsük egymást. A Biblia egész határozott kijelentéseket mond. Talán szeretnék néhány Biblia verset felolvasni ezzel kapcsolatban, hogy lássuk, hogy mennyire fontos ez a kérdés, és hogy nem mondhat ellene ez a szakasz ennek a kijelentésnek. Példabeszédek 27. fejezet 5. verse azt mondja, hogy jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél. Figyeljük, jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél. Akkor Ezékiel könyvében egy olyan súlyos kijelentést olvasunk, aminél súlyosabbat ezzel a témával kapcsolatban sehol nem olvasunk a Bibliában. Azt mondja Ezékiel 3:17-18, hogy embernek fia, őrálóul adtalak én téged Izrael házának, hogyha szót hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben. Ha ezt mondom a hitetlennek, halálnak halálával halsz meg, és te őt meg nem inted, és nem szólasz, hogy visszatérítsed a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen, az a gonosztevő az ő vétke miatt hal meg, de a vérét a te kezedből kívánom meg. Tehát ha az Isten indít arra, hogy szóljanak a másik embernek, figyelmeztesd őt, és nem teszed meg, azt mondja az ige, akkor ő meghal az ő vétke miatt, de a vérét a te kezedből követelem meg. Ennyire súlyos dolog az intés a Bibliában, az Új Szövetség is tele van ilyen igékkel, tehát ez az ige szakasz nem ezt jelenti. Akkor viszont mit jelent? Mi az, hogy szálka, és mi az, hogy gerenda? Van velem szemben egy ember, aki valami bűnt elkövetett. Maradjunk ennél a hazugság példánál, olyan jó bevált az előbb, háromszor is említettük. Láttam, hogy ez történt, hazudott. Ez szálka az ő szemében. Akkor mi az én szememben a gerenda? Az, hogyha én nagyobbat hazudtam? Nem. Hanem a gerenda az én szememben az ítélkező lelkület. A vádaskodó, ítélkező lelkület. Ha én benne maradok a kárhoztató lelkületben, és azt mondom neki, hogy te hazug vagy, tehát elítélem őt, ítélkezem, akkor ezt tettem, hogy nem vettem ki a gerendát a szememből, és úgy próbáltam kipiszkálni a szálkát az ő szeméből, és ezzel nem lehet. Ha bennem kárhoztatás, elítélés van, vádaskodás van, és úgy próbálok neki segíteni, azzal nem fogok segíteni. Gondoljunk bele abba, hogy mi a rosszabb, a szálka vagy a gerenda. Mi a rosszabb? A szálka is nagyon kellemetlen, de ha gerende van a szemembe, akkor nincs is kilátás, nem is látok ki szinte, akkor alig látok valamit. Tehát ha nem szabadultam meg az ítélkező lelkülettől, ha nem szabadultam meg a kritizáló, vádaskodó lelkülettől, ha nem mentő szeretettel akarom a szálkát kivenni a másik ember szeméből, hanem elítélve őt, akkor ezzel csak rosszat fogok tenni, és ezért mondja Jézus, hogy először vedd ki a gerendát a te szemedből. Ha megszabadultál az ítélkezéstől, igazi szeretettel vagy a másik ember felé, akkor gondoljál arra, hogy kipiszkáld a szálkát a másik embernek a szeméből. Egy példát szeretnék megemlíteni a Szentírásban, pontosan erről, amikor valaki ítélkező, ott van a gerende a szemébe, jó, nem is akarja a szálkát kipiszkálni a másik ember szemében, másik ember szeméből, de annyira ott van benne az ítélkező, magabízó lelkület, hogy nem látja, hogy a saját bűne szinte elsöpri a másik embernek a bűnét. És olyan gyakran mi sem veszük észre a Szentírásból, a tékozló fiú példázatából, az idősebbik testvér magatartásánál azokat a visszás jellemvonásokat. Mert a fiatalabbik, amelyik eltékozolta a vagyont, tényleg, ahogy ő később az idősebbik testvér vádaskodva mondja, paráznákkal étette fel az ő atyának a vagyonát. De amikor ez a fiú nem tudott örülni az ő testvére hazajöttének, amikor vádaskodó, ítélkező, kritizáló lelkülettel volt iránta, akkor nem vette észre a gerendát a saját maga szemében. Ez a gerenda elsősorban a szeretetlenség volt. Szerette ez az idősebbik fiú azt a fiatalabbat? Soha nem szerette igazából. Nem szerette. Nem is vágyódott utána, nem sajnálta, hogy elment, nem várta vissza. Örömtelen volt. Ez bűn, hogy valaki örömtelen? Ez bűn. A Biblia azt mondja, hogy mindenkor örüljetek. A lélek gyümölcsei szeretet, öröm. Így kezdődik, utána jön a többi. Örömtelen volt. Féltékeny volt. Féltékeny volt a testvérére, irigy volt. Hogy ő el is tékozolta a vagyont, ugyanakkor vissza is fogadják, semmi következménye nincs az ő cselekedetének. Féltékeny, irigy volt az ő testvérére. Érdekből szolgálta az ő atyát. Minden cselekedetének a mozgató rúgója, ő otthon maradt, látszólag jó volt, de érdekből cselekedett, számításból cselekedett. Engesztelhetetlen volt a lelkülete, nem tudott megbocsátani. Vádaskodó volt. Gondoljuk végig ezeket a jellemvonásokat, ezeket a torz jellemvonásokat. Jézus nem véletlenül mondja azt, hogy a vámszedők és a paráznák megelőznek titeket az Isten országában. Amikor valaki egy nagyobb bűnbe beleesik, sokkal könnyebb az belátni, az sokszor egy szálka ahhoz képest, amikor valaki ebben a lelkületben van, ebben a vádaskodó lelkületben, és nem is látja egyáltalán önmagát, hogy milyen iszonyatos gerendák vannak a szemében. De ugyanakkor befejezésül szeretnék arra térni, amikor Jézus azt mondja, hogy képmutató. Mert ugye képmutatásnak nevezi Jézus ezt a magatartást, hogy valakinek ott van az ítélkező, szeretettelen lelkülete, de azért a másikon úgymond próbál segíteni. És utána Jézus a következőt mondja. Vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és utána gondolj arra, hogy kivegyed a szálkát a te atyád fiának szeméből. Nézzük meg, mit mond erről a Szentírás. Hogy lehet kivenni a szálkát a másik embernek a szeméből? Hogy tudunk segíteni neki? Ugye mindenképpen megszabadulva az ítélkező, kritizáló lelkülettől. Nézzünk meg néhány igét a Szentírásban. Új szövetségi igéket fogunk most olvasni. Először a Filippi levél második fejezetének az első verse. A Filippi levél második fejezet első verse a következőt mondja. Ha annak okáért helye van a Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek. Figyeljük meg, miket mond. Intés. Muszáj inteni. De miről beszél? A vigasztalásról, a lélekben való közösségről, a szívről és a könyörületességről. Igen, ezek mind-mind szükségesek ahhoz, hogy segítsek a másik embernek a hibáját felismerni és abból megszabadulni. A következő, a Tesszalonikai első levél, 5. fejezet, 14. verse a következőt mondja. Tesszalonikai első levél, 5. fejezet, 14. versében ezt olvasom. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, intsétek a rendetleneket, intsétek, vegyétek ki a szálkát a szemükből, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Tehát inteni, de milyen módon? Elsősorban, amikor látom valakinek a gyengeségét, látom valakinek a hibáját, nem biztos, hogy nekem kell azért szólni. Nem szabad, hogy egy hívő ember, a Bibliát ismerő ember úgy gondolkodjon, hogy most én nekem mindenkinek mindenért állandóan szólnom kell. Nagyon ellenszenves magatartás. De ugyanakkor vannak olyan élethelyzetek, amikor nekünk szólni kell valakinek. Honnan tudom meg, hogy most szólnom kell, vagy nem kell szólnom? Kell-e segítenem a szálkát kivenni a szeméből, vagy nem kell? Nyugodtan elmondhatjuk, hogy magunktól ezt soha nem fogjuk tudni megállapítani, hanem az Isten lelkének a késztetése az, amire az ember igennel kell, hogy válaszoljon, hogy igen, Uram, ha erre késztetsz, akkor én szólok, megteszem. De vigyázzunk, össze ne tévesszük a lelkiismeret késztetését az emberi indulatainkkal. Hányszor van az, hogy látunk valakiben egy helytelen megnyilvánulást, egy helytelen magatartást, és ugye az indulat elönt bennünket, ugye belülről szinte elönt az indulat, és úgy érezzük, hogy szólnunk kell. Ha most a lélek késztetett, vagy az emberi indulatom késztetett arra, hogy szóljak. Nem mindegy. Az ember vigye Isten elé, higgadjon le az ember, és vigye az Isten elé ezt a kérdést. Uram, te szóltál nekem? Az a te akaratod, hogy én szóljak? És hogyha az ember megerősödik benne, és imádkozik azért a másik emberért, imádkozik, hogy úgy tudjak neki szólni, akkor tudjak neki szólni, a megfelelő módon tudjak neki segíteni, hogyha az ember így viszi ezt Isten elé imában, és az Úr megerősíti, hogy igen, neked kell szólni, akkor mehet el az ember, és akkor szólhat. Ez az előfeltétele. De nézzük meg, milyen módon szóljon az ember. Mindenek előtt együttérzéssel és részvéttel. Együttérzéssel és részvéttel. Megpróbálva megérteni a másiknak a gyengeségét, hogy mi vezethette oda ehhez vagy ahhoz a helytelen magatartáshoz. Együttérzéssel és részvéttel, hiszen bajban van. Bajban van, mert ott van a szálka a szemében, és betegség, tisztállátásnak a hiánya mindez. A másik, igyekezzünk megérteni a másik embernek a gyengeségeit. Igyekezzünk megérteni az ő helyzetébe képzelni magunkat. Igen, nagyon fontos, hogy megpróbáljuk ezt megtenni, beleélni az ő helyzetébe, mert különben csak kívülről jövő bírálgatás, ridekritizálás lesz. És a harmadik, amit szeretnék megemlíteni, annak a tudatában tegyük, hogy mi magunk is tévedő, botló, gyarló emberek vagyunk. Tegyük, mert ha az Úr int, hogy tegyük, akkor tegyük. De milyen módon? Két igét szeretnék olvasni ezzel kapcsolatban. A zsidókhoz írott levél 13. fejezet, 3. verse. A zsidókhoz írott levél 13. fejezet, 3. verse azt mondja, Pál így fogalmaz. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak. Mit jelent ez, hogy emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak? Ez a bűn foglyait jelenti. A bűn foglyait. Ugye, emlékezzetek meg a foglyokról, akik a bűn fogságában vannak, mint fogolytársak. Ti is foglyai vagytok a bűnnek. Az ő társaik vagytok. Lehet, hogy most ebben nem vagytok bűnösök, de másban ti is bűnösök vagytok. Tehát úgy intsünk ennek a tudatában, hogy fogolytárs vagyok. És emlékezzetek meg a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. És ugyancsak Pál a Galata levél 6. fejezet 1. versében ezt mondja, Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek igazítsátok útba az olyat, szelítségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Amikor figyelmeztetem a másikat, szeretettel szólok neki, megpróbálom a szálkát kivenni a szeméből, akkor mire ügyeljek? Hogy meg ne kísértessem magam is. Én is ugyanazokba a bűnökbe fogok beleesni, ugyanaz a lelkület fog megnyilvánulni, amit esetleg a másiknál kifogásolok. Hogyha nem ezzel a lelkülettel, nem ezzel a menteni való szándékkal, és nem ennek a tudatában szólok, hogy igen, én magam is megkísérthető bűnös ember vagyok. És ugyancsak ebből a könyvből, a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvből szeretnék befejezésül két idézetet felolvasni, a 131 és a 132. oldalról. Ha Krisztus bennetek a dicsőség reménysége, akkor nem vágyakoztok másokat megfigyelni és hibáikat leleplezni. Ahelyett, hogy arra törekednétek, hogy másokat vádoljatok és elítéljetek, inkább segíteni, áldani és menteni akarjátok. Eszetekbe jut majd, hogy életetek útján mély gyakran tévedtetek magatok is, és nehéz volt újra az egyenes útra térni, ha egyszer elhagytátok. Semmi esetre sem taszítjátok testvéreteket még nagyobb sötétségbe, hanem szíves részvétel figyelmeztetitek az őt környező veszedelmekre. És most figyeljük a másik idézetet. Csak is akkor vettétek ki a gerendát szemetekből, és lettetek alkalmasok mások megsegítésére, tehát lettetek alkalmasra arra, hogy a szálkát a másiknak a szeméből kivegyétek, akkor közeledhettek hozzá, és érinthetitek szívét, amikor érzitek, hogy saját éneteket, sőt egész életeteket is fel tudnátok áldozni, hogy egy megtévedt testvéreteken segítsetek. Hibáztatással és szemrehányással még senkit sem lehetett a helyes útra téríteni. Sőt, ellenkezőleg ezáltal csak még távolabb üsztétek őt Krisztustól, mert szívüket elzártátok jobb meggyőződésük elől. Csak a szelíd, nyájas és megnyerő lélek mentheti meg a tévedéseket, és fedezheti el a bűnök sokaságát. Igen, ha ez a lelkület van bennünk, ha ezzel a mentő szeretettel, ha az énünket, az egész lényünket oda tudnánk adni a másik emberért, hogy rajta segítsünk, ha ezzel az igazi mentő szándékkal közeledünk valakihez, akkor tudjuk a szálkát kivenni a szeméből, és akkor vettük ki a gerendát a saját szemünkből. Én kívánom, hogy a mindennapokban ez a kérdés, az ítélkezés és a szálka gerenda kérdése tényleg a helyére kerüljön a mi életünkben, és imádkozzunk Istenhez mindannyian azért, hogy valóban ne essünk bele ebbe a bűnbe, mert Én úgy gondolom, hogy nagyon gyakran beleesünk ebbe a bűnbe.